Szeretettel köszöntjük Vég Tamás testvérünket, Budapest Vasori Gyülekezet lelkipásztorát, itt a mi csobánkai közösségünkben. Az Úristen úgy adta ezekben az esztendőkben, hogy mindenkivel megszedte a mi életünket az Úristen. Nekem hadd szabadjon ezt mondanom, Tamás bácsi tiltakozik ezzel, Tamás bácsi marad, hiszen magam Veresegyházi ifjú ember voltam, és sokat jártunk át Fótra, a Fóti gyülekezetbe, együtt a Fóti barátainkkal, fiatalokkal hallgatni az igét. Isten hozta a közöttünk, és az Úristen áldja meg életében és szolgálatában.
Köszönöm szépen, és köszöntöm sok szeretettel a testvéreket. Úgy készültem, hogy ezt a hetet akkor így töltsük mi együtt Isten kegyelméből. Hoztam egy éneket is, talán kaptunk az éneklapból. Vannak, akik ismerik ezt az éneket? Lehet, hogy nem nagyon? Még nem nagyon. Az nem baj, mert az a jó, hogyha új éneket hozunk. Az élet vízéről van szó, János Evangélium a 4. részében, és ehhez találtam én ezt az éneket. Jöjj el az élet vízéhez, nélküle szomjas a szív. Arra gondolok, hogy ez az ének az egyébként majd énekelt első és záró énekünk mellett kísérje végig az evangelizációs hetet, kicsit maradjon is úgy nálunk a lap, elvihetjük haza, azzal a garanciával, hogy vissza is hozzuk magunkkal, amikor jövünk, és még nyugodtan készítünk belőle, hogyha szükséges. Énekeljük végig az éneket. Most még nagyon a szövegben nem tudnak figyelni a testvérek, de nem baj. A hét, ha Isten adja, akkor még lehetőséget ad, hogy a szöveget is nagyon jól megfigyeljük. Aki már azért bele tud figyelni, az a szöveget is figyelje, de énekeljük végig mind a három verszakot. Sokan nem ismerni, vagy pedig olyan gyorsan megy a tanulás. Énekeljük a 25. Zsoltárunkból is, imádságként az első, második és negyedik verseket. egyszer egy ige hirdetést hallottam erről a 25. Zsoltáról, és az volt, hogy a lelkemet, ugye az Úrhoz emelem, itt szívemet hozzá emelem, és nagyon komolyan beszélt az ige hirdető arról, hogy tényleg oda emeljük. Valóban azzal az Úrral beszélünk, tudatosan gondolunk rá, ha nem is tudjuk elképzelni, vagy nincs így előttünk, mint ahogy mi egymás előtt, de hogy, és hogy akkor rágondoltam, mert délután volt, hogy délelőtt milyen hosszút imádkoztam én a gyülekezet templomába, és becsülettel őszintén, de valahogy mintha nem figyeltem volna arra, kinek is mondom. Sokszor úgy vagyunk az imával. Mondja az ember, de nem olyan személyes, mint ahogy beszélünk egymással. Úgyhogy próbáljuk ezt a három verset úgy, mint akik oda emeljük a szívünket már mostra, kezdet-kezdetén. 25. Zsoltár, első, második és negyedik versek. Az énekben már megkezdett imádságot. Dicsőítünk, mennyei atyánk, nagy szeretetedért, hatalmas mindenséget teremtettél, és mégis számon tartod ember gyermekeidet egyen-egyenként. Köszönjük neked, hogy van utad mindnyájunk számára, és erre az útra nagy szeretettel vezeted rá az életünket.
Köszönjük, ha már a te ösvényedre vezettél, akár hosszú idővel ezelőtt is, és a te utadon járhatunk. Köszönjük, hogy igazgatod a lábunkat is, és azt énekelhettük a Zsoltár igéi alapján, hogy te az utaidban megtartod a tieidet. Áldj meg bennünket, hogy erről az útról, és erről az országról, a te országodról hangozhasson az ige közöttünk. S Urunk, arra kérünk, hogy mindnyájunknak tedd személyessé a te igédet, ezt csak te tudod megtenni, szent lelked által, hiszen mindnyájan benne vagyunk az életünk eseményeiben, a mozzajlókban, talán nehéz helyzetekben is egyesek, feszültségekben, kérdésekben, de tudjuk, hogy a legnagyobb dolog, hogy veled igazi élő kapcsolatunk legyen, mert abból jön béke a földön, és az üdv odafent. Amen. Kedves testvéreim, ismerős történetet hoztam a Biblia olvasók számára, a Samária asszony története nagyon közel van, kézenfekvő, ott János evangélium a 4. részében, de figyeljük az igét úgy, hogy mindig újra és akkor hangzik hozzánk, amikor Isten annak elkészíti az alkalmát. És az a reménységem, hogy azért, mert a történet nagyon ismerős, az ige szolgálatok nem lesznek Isten kegyelméből unalmasak. János evangélium a 4. részéből vesszük estéről estére az igéket. Most az első 9 verset olvasom, amint jeleztük is a sorozatnak beosztásában. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Kedves testvéreim, ha kinyitjuk a Bibliát, Jézus áll előttünk. Konfirmandusainknak tanítjuk, ki a Biblia középpontja? Jézus Krisztus. Az Ószövetség ő rá mutat, az Új Szövetség róla beszél. Egyik ifjúsági órás kislányunk jött Bibliával a kezében, és én láttam, hogy összefirkált a filccel a Biblia külső oldalát, és készültem, hogy azért kicsit rendre utasítsam, hogy hogy bánik a Bibliával, de amikor közelebb ért, akkor láttam, hogy ennyi volt odaírva nagybetűkkel szépen, hogy Jézus. Mondom, igazad van, látod, eltaláltad. Úgyhogy erre módosult az én dorgálásom. Igaza volt, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a Biblia középpontja. Tehát azért kaptuk a Bibliát. Minden ő rá mutat, és úgy olvassa jól valaki a Bibliát, hogyha Jézust keresi benne. Mi most egy hosszú sorozatot veszünk oda-haza, üdvtörténeti sorozat ez, most már a 39. ige hirdetés volt, már a babiloni fogságban járunk, de valójában végig követjük, tehát a babiloni fogságnál, és minden ige hirdetésben valahol a láncszemeket keressük Jézusig, ugye elindultunk az őstörténetekben, az Ábrahámnál már direktben a történelmi időkbe fordulunk, és így haladtunk végig, és haladunk még néhány ige hirdetésen át, de olyan csodálatos Isten igéje, hogy nem csak a láncszem feladatot tölti be az Ószövetségig, hanem minden történet önmagában is. Istennek gazdag üzenetét adja elénk. Nem kopott meg ez az örömhír, amelyet Jézusban Isten adott ennek a világnak. Őt hirdetjük, a szabadítót, a megváltót, nem valami technikát, nem mesterkedést, nem valami pótlékot, nem csoportterápiát, agykontrollt, csoda gyógyításokat. A legnagyobbat hirdetjük, Jézust ma is. Hadd mondjam, aki nem hallotta ezt a történetet vagy képet, hogy egy teológiai professzort megkérdeztek, hogy mondja már meg, de egyszerűen, mi a különbség kereszténység meg a világvallások között? Hát mindegyik valahol a fennebb valót keresi, valahol csak Istent keresi. Miért olyan különleges az, hogy Jézusról beszél? És akkor azt felelte ez a német professzor, hogy rendben van, nagyon egyszerűen megmondom a különbséget. Egy ember beleesik egy mély verembe, de úgy, hogy ott pusztulna. Jön arra Mohamed. Kiállt az ember, emelj ki, emelj ki. Azt mondja Mohamed, ha belenyugszol Allah akaratába, és ott jól viseled magad a verembe, akkor majd a hetedik mennyországban milyen helyed lesz, és azzal tovább megy. Arra megy Buddha. Emelj ki, kiállt az ember. Azt mondja, látod, ez a te nagy bajod, ez a nagy életvágy, hogy te onnan ki akarsz jönni. Majd megtanítalak, hogy lehet ott jól kihúzni az életet, és egészen másképp fogod érezni magad. Arra jön Lao Tse, a kínaiak nagy bölcse. Emelj ki! Azt mondja Lao Tse, látod, barátom, ha bölcsebb lettél volna, nem esel a gödörbe, és tovább megy. És azt mondja, arra jön Jézus. Emelj ki! Lemegy a gödör aljába, és az élete árán kihozza ezt az embert. Csak ennyi a különbség. A világvallások és a kereszténység Jézus szabadítása között. Hogy ő megváltó, szabadító. Az összes többi önmegváltást akarna, ember, tedd így, tedd úgy, valahogy bucskázz át a fejeden, vagy fogadj el olyan elméleteket. Jézus azért jött, hogy megszabadítson bennünket. Abból a minnyájunkra elterjedt korból, ami elveszett életünkből, amiről a Biblia egyértelműen beszél. Szolnokon két iszákos mentő csoport is működik, már megtelt az egyik csoport azzal, hogy már nem lehet bővíteni. Ott a korábbi lelkipásztor, Hamar István, aki ott szolgált, nagyon áldott módon, összefogva többekkel küldte Dömösre, az iszákos mentőbe az embereket, és utána otthon gondozták sok küzdelemmel, mert vissza is estek, meg hogy is, de nagyon szépen működik az a közösség. És a városba, ahol tisztelték őt, hát 31-néhány évet töltött lelkipásztorként, ismerték minden fórumon, azt mondták a kórházba a főorvosok, Pista, mondd már meg nekünk, hogy mi a titka. Mi megpróbálunk itt az addiktológiai vonalon mindent, ami belefér, de valahogy nagyobb a ti hatásfokotok. És akkor azt mondta Hamar István, hogy Jézus, hát itt, na jó, jó Jézus, de most mondd el, hogy mégis mi az igaz. Jó, azt úgy elfogadjuk. És azt mondta, hogy értsétek meg, hogy van ott a mentőmisszióban orvos, segítő, hogy az elvonási tüneteket, egyebeket próbálja valahogy úgy kezelni, segíteni, de igazából értsétek meg, hogy az a názáreti Jézus, aki 2000 esztendővel ezelőtt itt járt a földön, és aki meghalt a kereszten és föltámadott, szent lelke által ma is ember életeket hoz ki a halálból az életre. Úgy elfogadták tőle, de nem nagyon értették, hogy miről beszél. Tehát Jézus van középütt, és a heti evangelizációnak is Jézus a témája. Egyébként csak zárójelbe hadd mondjam el, nagyon kedves dolog történt a legutóbbi otthoni evangelizációnkon. Sok év után én magam végeztem a szolgálatokat, és az egyik alkalom után bejött egy kedves fiatal asszonyka beszélgetésre, és ahogy leültünk, azt mondta nekem, hogy ő olyan nagy szabadítást élt át a bűnbocsánatból, ő maga is alkohol problémákkal küzdött, és kifejezetten a Dömösi héten volt ott. De azt mondja, hogy miközben nagy békessége van, öröme van a szívébe, nem tud Jézussal mit kezdeni. Ő csak Istennel tud mit kezdeni, ő Istentől kapta ezt a bűnbocsánatot, és először én arra gondoltam, hogy itt valami baj van. Hát hogy nem tud Jézussal mit kezdeni? Hát senki sem mehet az atyához, csak én általam, mondta Jézus. Biztos valami falsa fiatal asszony gondolkozásában, de ahogy tovább figyeltem, azt mondtam, hogy ez a fiatal asszony, ez új életet kapott, bűnbocsánatot, itt nincs mese. Azt, hogy ő hogy tudja ezt megfogalmazni, az más kérdés, de ha egy gyerek megszületik, megszületik. És egyszer csak leesett a tantusz, és azt mondtam neki, hogy Diana, amikor Isten ideér hozzánk, őt úgy hívják, hogy Jézus. Fölcsillan a szeme, egyből helyben volt. Mondom, Istenről van szó, aki neki adta ezt a nagy szabadítást, bűnbocsánatot, örömet. Csak amikor ő ember közelbe ér, akkor az a neve, hogy Jézus. Hát nem így van, testvéreim. Hát azért öltött testet, azért, hogy embernyelven mondja el nekünk, hogy mennyire szeret, mennyire valóságos ez a szabadítás, mennyire közel jött. Úgyhogy Diana barátnőnk felszabadult, boldogan adtunk hálát Istennek, Jézus Krisztusnak, a Szent Lélek által, hát a Szent Háromság egy örök Istenről van szó mindig. Amikor bármi igazi történik, csak hát ő neki Jézus a neve, mire ideér. Hát benne lakozott az Istenség egész teljessége testileg, így foglalja össze a Kolossei levél. Tehát az evangelizációs hetünk, ez a történet is Jézusról beszél, és rólunk. Ugye ez volt a cím, hogy Jézusról és rólad. Mert Isten tervében mi főszereplők vagyunk. Mennyit ér egy emberi élet? Meg ne kérdezzük ma, testvéreim, különösen ne a külvilágtól, mert olyan feleletet kapunk, hogy beleremeg a szívünk. Mit elelövik, mint a kutyát, az el van poronálva. Mennyit ér egy emberi élet? És a hatalmas Isten egészen másképp felel erre. Mert az ige, amit idéztem, és mindnyájan tudunk, a János 3.16, hogy valaki egy por személet, hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete. Úgy szerette Isten a világ, egy szült fiát adta keresztre, halálba, megváltónak,
ide, hogy egyetlen valaki is megragadja ezt a szabadítást. Istennek ennyit érünk. Annak az Istennek, oda-haza már mosolyognak, hogyha kezdem, de azért jó az evangelizáció, mert minden példa új. De sokszor elmondom otthon, különösen, ha újak vannak a gyülekezetben, hogy kicsit betájoljuk az arányokat. Hívom egy társas utazásra a gyülekezetet, és azt mondom, hogy gondolatban egy fénysebességű járműbe szálljunk be. Egy másodperc 300 000 kilométer. Iszonyatos távolság. Hát az egész földünk 40 700 az egyenlítő körül. 300 000-re se tudjuk képzelni. De ez egy másodperc. Induljunk el, 8 perc alatt elérjük a napot. Aztán megyünk tovább, több mint 4 esztendőt, és akkor jön a naprendszeren kívüli első csillag, az Alpha Centauri. Akkor megyünk tovább, 10 évet, 100 évet, 1000 évet, azt mondjuk, hagyjanak bennünket, ilyen távolság nincs. De bizony van, csillag 100 milliárdok, sőt, 100 milliárdszor 100 milliárdnyi bolygó, csillag. Megyünk millió évet, 10 millió, 100 millió, milliárd évet, és a rádió csillagászok szerint jelenleg 13 milliárd fényév távból érkező jeleket fogunk, és még nincs vége a teremtett mindenségnek, csak a műszereink idáig terjednek. 13 milliárd éven át minden másodperc 300 000 kilométer. Ebbe belegondol valaki, megremeg, és azt mondja, akkor én ki vagyok. Nekem pedig akkor még, mikor 71-ben kezdtem a lelkészi szolgálatot, 40 évvel ezelőtt Salgótarjánban, és olvastam ezt a cikket, akkor még csak 10 milliárdnál jártak a tudósok, a műszerek, Baj Zoltán, csodálatos, tudású magyar rádiófizikus. Ő írta a cikket, ő mélyen hívő ember volt, és Salgótarjánban olvastam ezt. Emlékszem, hogy ilyen havas este volt, szállingózott a hó, én az ágyba feküdve, kezemben a Reformátusok lapjával olvasom ezt a tudományos cikket, és megállt szinte a szívverése. Mert valahogy úgy hatott rám az egész, hogy akkor én ki vagyok. Ebben a gigantikus mindenségben, ha a Föld semmi, és akkor egy ember élet. És olyan jó volt, hogy ő odaírta a János 3.16-ot. Ő is idézte, hogy valaki, hogy Istennek ennyire fontos egyetlen ember élet. Az ő tervébe főszereplő vagy, testvérem, akit talán a munkatársak nem túl sokban néznek, vagy a szomszédok, vagy aki, vagy családon belül is sokféleképpen kezeljük sokszor egymást. Isten szemében főszereplő vagy, érted, jött Jézus erre a világra. Olyan szép szónoki fogás. De hát nem csak érted, de érted, jött az Isten fia erre a világra. És olyan hihetetlen. Gyermekkorunk világa elevenedett meg előttem. Szerepekben voltunk az általános iskolában, olyan igazgatónk volt, aki még úgy a 60-as évek elején is nagyon komolyan vette. Tornavizsga volt ott, mit gyakoroltunk, botos gyakor, ilyen, olyan, amolyan, untuk is meg. De volt ilyen szerep, hogy a pásztor fiú, királylány, stb. És ott voltunk, hetedikes voltam, egy ötödikes kislánya szerepeltem, és jött a következő év, osztották ki a szerepeket újra. És nem kaptam semmit. Úgy el voltam egy kicsit kenődve, hogy annyira lebőgtünk a tavalyi szerepbe, vagy bőgtem, hogy még egy alabárdos szerepet se osztanak ki rám, és kiderült, hogy kiosztották az összes szerepet, csak a főszerepeket nem. És a futballpályán voltam délután, a szokásos menet ment, és rohannak, hogy Vég Tamás az igazgató irodába,
Hívott az igazgató úr, hát be kellett menni, nem nagyon örültem én annak, hogy az edzést abba hagyjuk. Irány, és látok ott egy hatodikos kislányt, és az igazgató szépen kiosztja nekünk a főszerepet, hogy ő lesz a király kisasszony, én a pásztor fiú. Örültem azért kicsit, hogyha kimaradok, még ha el is voltam kámpisodva, nem kell annyit tanulni, mert elég sok szerep volt. Na, itt aztán megszűnt a dolog, csak jött a következő probléma. Hogy én azért elég alaposan belezúgtam abba az ötödikes kislányba előző szereposztáskor, és hát én monogám voltam óvodáskorom óta, megvallom, hogy mindig, ha valaki mellett letettem a voksot, hát néha változott a szereposztás, de azért nem ám úgy, és láttam a szerepben, mert úgy elém került, hogy meg kell csókolni ezt a leányt, és hát elképzelhetetlen volt nekem. Úgyhogy én ezt ki is fejtettem, csak nem az igazgató úrnak, hanem a barátaimnak. Hogy nem, hát én őt meg nem csókolom, hát ez így nem megy. Meghallotta ez a leány is. Büszke leányka volt, mondta, ő is sztrájkba lép. Úgyhogy valahogy az igazgató úrhoz eljutott a hír, behivatott bennünket, összeverte a fejünket, úgyhogy majdnem az a puszi is elcsattant, vagy valami, hát már... Micsoda? Nem, mit, ki, mit mond, gyerünk? Na, megcsináltuk. Hát annyit szeretnék csak mondani, hogy zárójelbe, hogy ez a hatodikos kislány ma a feleségem, akivel én esküvel fogadtam, hogy én meg nem csókolom, hát néhányszor megtettem azóta már, Istennek hála, de hogy Istennek milyenek az útjai, csak a lényeg ebből az egész sztoriból, hogy ugyanígy hív téged az Isten, mint engem a futballpályára. Hogy egyszer csak az életednek egy pontján elkezd szólítgatni, hogy te vagy a főszereplő, veled akar kezdeni, mégpedig nem is akármit. És aki már ezt a hívást meghallotta, az tudja, hogy az életének a legnagyobb eseménye, amikor elkezdi hívogatni, az Isten, mert ebből valami nagyon jó jön. Talán tiltakozik, talán menekül az ember, talán van kifogása, mint nekem is, a szereposztás ellen. Isten jobban tudja. Hogyha ennek a hívása eléri az életünket, ne tiltakozzunk, mert nagyon jót akar tenni velünk. És itt vagy, testvérem, ma este is jön ez az evangelizációs hét, hangzik az ige, Samáriai asszony történeténát is róla és rólad, meg rólam van szó. Mint a Jézusról és rólunk. Itt ez az asszony, ráadásul zavaros életű, mások leírták, lekezelték, ezért is jön délben, ezt mind tudjuk, hogy ugye nem akar találkozni senki mással, elege van mindenkiből, talán elege van ebből az egész nyavajás életből. És Jézus keresztezi ennek az asszonynak az útját. Nem véletlenszerűen, az Istennél véletlen, jó kinéznék testvéreim, ez a világ mindenség véletlenekből állna össze. Hát úgy őrzi a rendet, a törvényeket, hát mi lenne itt, mi már borogatunk mindent emberek. Recseg, ropog ez az egész bolygó. De hogy Isten, hát egyetlen fizikai törvényt egy hajszálig nem enged elmozdulni a helyéből. Még a lelki törvényeket is őrzi. Valaki mondta nekem, olyan aranyos volt, felnőtt konfirmandus, fiatal, akit hozott a barátnője, vagy az élettársa a konfirmációra, és olyan kedvesen kezdte ő is. És volt olyan pont a konfirmációs idő menetében, hogy ott kosaraztunk együtt a Julianna iskolánknak a tornatermébe, és éppen leültünk ott, minden héten volt ilyen lehetőség, úgyhogy aki akart jött, ő is jött, és leültünk, és a beszélgetésben ő mondja nekem, hogy hát, lelkész úr, ugye ma már a 10 parancsolat mindegyikét nem ugyanolyan komolyan kell érteni, mint régen. És én akkor azt mondtam neki, hogy Józsikám, a 7-re gondol.
ne paráznák, hogy igen, igen, ezt gondoltam. Mert ugye azt mondja, egész más ma az élet, mint volt. Hát mondom, az élet az egész más, de az Isten igéje az ugyanaz ma is. Igen, és meglepődött nagyon a dolguk, mert ők úgy együtt éltek, és ez úgy ment szépen. És különös volt, amikor ez a Józsi barátunk, és egy ilyen komolyra vette az igét. Hát sokan még úgy is járnak templomba évtizedek óta, hogy most együtt élnek. Hát vannak idősek, meg is indokolják, hogy hát azért, mert a nyugdíj, meg a... Volt, aki azt mondta nekem, hogy recskem volt a férjem, aki meghalt már. Hát igaz, én most együtt élek, egy, tényleg egy derék szép kapcsolat volt ez, de hát nem kapnám azt a recski pénzt. Van, mikor mondom, van, mikor nem, hogy hát nem azon a recski pénzem múlik. Hát az Isten rendje az a házasság. Hát nem másként. Na, a Józsi barátunk nagyon derék módon, böcsülettel leállt, pedig azért én megmondom őszintén, ha együtt élő párokkal találkozom, és az egyik hitre jut, vagy kérdezi ezt a kérdést, akkor nem szoktuk mi őket szét küldeni addig, míg házasság lesz abból. Hát már most itt vannak, szépen kialakul ennek az útja, szívükbe eldől, ha nem érett meg a dolog, tehát ott tartanak, hogy igazából nem is kívánnak összeházasodni, mert ebből még nagyon sok minden lehet, akkor azt mondjuk, hogy a hívőnek, hogy hát ez így nem mehet tovább. De olyan érdekes volt, ahogy ez a Józsi barátunk így mozdult, nincs véletlen, és nincs esetlegesség. Ja, hát akkor olyan volt, úgy mondta az Isten, de ez ma már nem érvényes. Hát persze, hogy az ószövetségi szertartási törvények másképp vannak ma Jézus Krisztus kereszthalála óta, mint akkor, de nem úgy, hogy a 10 parancsolatot átírja az Isten, vagy átírja az ember, és akkor arra bólint az Isten. Nem bólint. Hát egy életrend, egy egész gigantikus világmindenség áll ezeken a pilléreken. És Jézus keresztezi az asszony útját, tudatosan ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Nem véletlenül jött, ő megkeresi. Hát mennyit kell keresni egy embert az Istennek? Nem úgy megy, hogy mi ugrunk, csak éppen mondjon egy igét és kész. Hát mennyit keresett, ha úgy végig gondoljuk, és úgy elmondjuk igazán. Akadályok egész sorát győzte le. Jézus a mennyből a földre jött. Hát ez se semmi. Gondoljuk el, hogy a menny dicsőségét ezért a tisznóolér, ami ezen a földön megy. Hát sokszor nekünk nehéz ellenni. Nagy lányom tanult, szült, aztán külföldön is volt, ott is tanársegédkedett valamit, így úgy, amúgy. No, most jutott oda egy éve, hogy dolgozik egy holland cégnél Budapesten. És azt mondja egy év óta, pedig elég magas beosztásban van, hogy egyszerűen ezt a fúrás faragást, ami itt megy. Hát azt mondja, ez csak a mi cégünknél, nem, mondtuk, hogy ez a magyar élet, meg ez a földi élet. Hogy ott tartunk, azt mondja, igen, igen nehéz hordozni ennek a világnak a lelkiségét. Hát sokszor nagyon nehéz. És akkor az Isten fia bejön ide. Vegyük nagyon komolyan, amit a Filippi levél így mond, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem emberi formát, önmagát megüresítette. Hasonlóvá lett hozzánk mindenben, csak bűnt nem cselekedett. Ide bejönni, testvérek, neki a mennyből, az nem volt semmi. Milyen fogadtatás. Még az, hogy istállóba született. De utána az a fúrás faragás, ami ment. Senkinek rosszat nem tett Jézus. Figyeljük meg, akárhol kinyitjuk a Bibliát, mindig valami jó történik, ahol Jézus megjelen. Vagy meggyógyít valakit, vagy tanít valami olyat, vagy megvigasztal. Mindig, akárhova megyünk, valami olyan pluszt hoz be, amivel senkinek nem kíván ártani, hanem segíteni, és mégis az élete hogy zajlik a zsidók között is, Samária között is. És akkor most ott van egy ilyen ütköző ponton, hogy Samárián megy át, a zsidók kikerülték, mert bajuk lehetett ettől, utálták egymást, most mindegy ez, hogy a régmúltban hogy volt samáriaiak életébe. Mi történt, amikor Asszíriába deportálták a lakosság felét, ide pedig az asszírokat összekeveredtek, egy igazi júdeai zsidó, az úgynevezett samáriai, tehát azt se tudja, ki az Isten, nem, hogy emberszámba kellene venni igazán. Ezek meg viszont, és Jézus átmegy Samárián. Nincs benne utálat. Rabbinak nézik, ugye, férfi ember, aki nem szólította meg nyílt helyen az asszonyt. Jézust ez se akadályozza. Azt mondja, adj innom. Lesz, hogy meg is lepődött, zavarába talán, de lehet, hogy csak a szokásrend szerint kimondtad, hogy kérhetsz tőlem zsidó létedre, amikor én samáriai vagyok. Nem gátolta Jézust, hogy kérjen tőle. És még a tanítványait is elküldte kenyérért, hogy nehogy ott lábatlankodjanak, mert akkor nem lesz ebből a beszélgetésből semmi. Azaz ének sor jutott eszembe, hogy nincs semmi gát, kegyelmed mit ne törne át. Hogy hogy tudja elkészíteni a helyzeteket az Isten, hogy nagyon 50 kilométeres gyaloglás után lerogyik, szomjas, éhes. Nem kérdés. Jön az asszony pontosan, összejön a találkozás, mondhatnánk az ének sorokat, én itt beírtam magamnak, hogy utad van számtalan sok uram és eszközöd. Ugye 265. ének. Vagy az úrcsodása működik, vagy mint titkos bánya mélyében formálja terveit. Mi már úgy vagyunk a lelkészi hivatalban, hogy várjuk a következőt. Együtt imádkozunk ott a munkatársakkal, valahogy Isten olyan tette azt a bázist, ahol élünk, dicsőítjük őt, hogy nekünk már gyanús, ha oda új ember érkezik, hogy ezt valaki küldi, meg valaki várja. Úgyhogy úgy vagyunk, Uram, ne szúrjuk el, ne rontjuk el, adj te alkalmasságot, lehet, hogy csak annyit, hogy pár szót váltunk, és semmi több, nem szállunk mi rá az emberekre, nem megoldás, nem is erőltetünk senkit, és nem ez a módszerünk, hogy de, akkor most már innen ki ne menjen valaki, hogyha meg nem tért, vagy hogyan, vagy mi van, mert úgy tekintjük, hogy Isten igéje a mag, amelyik ugyanúgy megfogan, mint ahogy egy gyermek élet megfogan, és annak kihordási ideje van. Tehát ha negyedik, ötödik hónapban van még, nem biztos, hogy a pontos óra menet szerint, mert lelkileg más a dolog, lehet fölgyorsult, lehet más is, akkor ha gyomrozzuk nagyon azt a kismamát, ugye a negyedik, ötödik hónapban, abból nem lesz igazi jó megoldás. Majd eljön a születés ideje, és akkor megszületik. Ha pedig ott van, akkor segíteni kell, bábáskodni neki. Itt van a mi Urunk, aki találkozást készít. Olyan sokat lehetne erről beszélni, példákat, nem akarok én most itt sorozatba, csak egyet-kettőt talán. Amikor oda kerültem a fasorba, az első asszony, akivel ezt a találkozást elkészítette az úr, egy olyan éppen nyugdíjba ment boltos nő volt, boltvezetőnő, aki mint egy nagyon-nagyon öreg valaki. A panasz, én csak a szobámból hallom, hogy a lelkész hivatalban, ott volt a hivatal vezető, beszélgetnek, és olyan magas hangon, de mondja, de valami olyan irdatlan mennyiségű panasz, minden baj volt. Úgyhogy kiléptem a hivatalból oda át, és üdvözöltem szeretettel. És azt mondtam, hogy hát nagyon sok baja lehet, jöjjön már be, beszélgessünk. Bejött hozzám, és meghallgattam, és akkor azt mondtam, hogy tetszik tudni, én itt körzeti lelki orvos vagyok. És én most fölírok egy receptet. És elővettem egy igehirdetés kötetet, mondom, ebből naponta be kell venni egyet. Többet nem, mert az megárt. Egyet, de azt figyelmesen olvassa el, és amikor ez az igehirdetés kötet véget ér, akkor kontrollra tessék visszajönni. Meg volt lepődve, de átvette a könyvet, pont azzal kezdődik egy igehirdetés, hogy ne aggodalmaskodjál. Jól indít az a könyv, meg az egész nagyon alkalmas volt, én úgy tekintettem, hogy jó gyógyszert írtam föl, elmegy haza, este fölhívom telefonon. És mondom, hogy jó estét kívánok, a körzeti orvos vagyok. Bevette a gyógyszert. Hát nem tudta, hogy ki beszél, csak a levegőt kapkodtam. Áldás bék, jaj, tiszteletes úr, hát hogy megkever, vagy már nem is tudom, hogy kivel beszélek. Bevettem. Na mondom, csak így tovább, minden nap, és majd folytatjuk. A Julika nénit hamarosan élő hitre segítette az Úr. Azóta eltelt 16 év, hogy én ott vagyok a fasorban. Ma fiatalabb a Julika néniben járni alig tud. Eljön még vasárnaponként a templomba, néha kiegyeli, mert nem bír. Tényleg a futóműve az tropa. De ránéz valaki az arcára, ma fiatalabb, mint amikor én 16 évvel ezelőtt találkoztam. És hogy így készít találkozást, Isten, hogy mondja a magáét, és éppen meghallom én, vagy a másik, vagy aki, vagy mondta nekem valaki egy csendes napon, ahol szolgáltam. Megvan, mondom, mi van meg? Hát maga. Mondom, hogy nem értem. Hát azt mondja, maga volt az, anyám hallgatott egy magnó szalagot, és azon olyan nagyon mondta, hogy most állj meg! Hogy megmondjam neked az Isten beszédeit. És azt mondja, hogy azért se álltam meg. Azt mondtam, de hogy állok, mentem át a szobám. És ott hagytam, de látja, megálltam. Most itt vagyok. Maga volt az, megismerem a hangjáról, azt mondja, hogy egy ilyen találkozás. És dac, nem, majd egy papnak vagy itt beszél, itt, nem állok én meg. Mi az, hogy megáll? De aztán egyszer csak megállt. Holnapra majd jó erősebben rögzítem. Azzal nem foglalkozok, mert aztán a végén nem tudok mit mondani. Na de most már jobb is, ha leesik, nem? Testvéreim, hát igazából olyan, mint a sakkóra, hogy ilyenkorra lejárt az idő. Úgyhogy valóban már nem is sok van hátra. Nem Jézusnak volt erre a találkozásra szüksége, hanem ennek az asszonynak. És mégis ki kér ebben a helyzetben? Az asszony Jézustól, vagy Jézus az asszonytól? Jézus kér. Valami fantasztikus finomság van az Úrban. Nem azt mondta, na végre megvagy. Te, asszony, vegyük csak elő a bűneidet, én itt az Isten fia vagyok. Na tárgyaljunk csak. Vagy hozzák az asszonyt, mikor fülén fogva, vagy akárhol, és megkövezzük, mit mondasz? Aki nem bűnös közöttetek, dobja az első követ. Ott hagyja. Senki se kárhoztat, asszony. Én se kárhoztatlak. Eredj el, és többi nevét kezdj. érezzük, hogy milyen szinten foglalkozik ő az emberrel, vagy mikor kérte Pétertől, hogy add ide a hajót, hogy tanítsak. És utána mondta, hogy na evezd be. Nem. Azt mondta, na te bűnös halász, most akkor tárgyalunk. Nem. És akkor tele a háló, ez az okoskodó ember leborul elé, és azt mondja, hogy uram, eredj el, én bűnös ember vagyok. Érzi a differenciát, rájön, hogy kivel állott szembe, mint a reflektor, mikor bevilágít. Zákeus, ma nékem a te házadnál kell szállnom, zúgolódnak, kihez megy be. De aztán kiderül, hogy Zákeus jön ki az acskóval, a pénzes zacskó. Ott valami történt, de hogy így bánik velünk. Ember számba vesz. Nagyon-nagyon nagy dolog, hogy nem tör be az életünkbe. Aki betör, az mindig a sátán. Az van, hogy a rabló ablakon, ajtón, minden is rendezkedik. Egyszer csak azt veszed észre, hogy hát már itt fölfordult minden. Jézus azt mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én bele. Nem ám úgy, hogy átveszem az életed, és rendezkedek. Sokszor úgy vagyunk. Volt, aki azt mondta, miért engedte meg az Isten, hogy elszakadhasson tőle az ember, ha nem engedi meg? Mondom, ha nem engedi meg, akkor olyan automaták lennénk, mint a nap, a hold, a csillagok. Mondanánk dicsőség Istennek, de ez belénk lenne. Tehát ezt nem szívből, ezt nem önként mondanánk. És nagyon tiszteli a mi szabadságunkat. Hagyja, megszólít, kérlel, szívünkre beszél, de nekünk kell ajtót nyitni. És hadd fejezzem be azzal, jó azt tudni már a hét első napján, hogy Jézus nem csak a kútig ment el, hanem sokkal tovább ment. Egészen a keresztig. Minden csapdát kikerült Jézus. Hányszor meg akarták fogni a beszédét? Adóval, meg mindennel, meg össze-vissza beszélt. Mindig olyan választ tudott adni, hogy nem tudták megfogni. Egyszer meg tudták fogni. De tudjátok miért? Mert abba a törbe, amiben csalták ti, meg én, az ember volt benne. És az emberért bement a törbe. Júdás még azt mondja, hogy figyeljetek, akit megcsókolok, azt kapjátok el, nehogy meglógjon. Nehogy valamelyik tanítvány, ő meg elszalad. Mit gondolt ez a Júdás? Hogy Jézus majd szalad az erdőbe, ész nélkül, és menti a bőrét? Hát azt mondja, kit kerestek? És egyetlen szavára a vezetőjük és a többi is visszahőköltek, valamelyik a földre esett. Olyan erő volt a szamában. Hát kérhetném az én atyámat. Hát 12 légi angyalt ide vezényel. Hozzánk se tudnának nyúlni. Nem kellett Jézust lefogni és úgy megkötözni. Összetette a kezét. Úgy kötötték meg, és úgy vitték végig. Azt mondta, leteszem az én életemet. Senki se veszi el tőlem, én teszem le. Van hatalmam letenni, és van hatalmam ismét felvenni. Így ment a mi megváltunk a keresztre. Egyetlen csapdát, amikor fölállítottak, és abban az ember volt, úgy tusakodott, hogy atyám, ha van mód, egyetlen mód is, hogy megmeneküljenek, múljék el tőlem ez a keserű pohár. De atyám, ha nincs megoldás, más, ne az én gondolatom, a te akaratod legyen. És nem volt más megoldás. És elment. egészen az úton, egészen a keresztig. És ő, aki ott meghalt, és ő, akit föltámasztott az Isten, a Szent Lelkét kitöltötte, és azóta is keresi az ember életeket, ő vár itt mindnyájunkat. Így nézzük ezt a hetet, hogy Uram, mit akarsz mondani nekem? Először vagy újra? Mit akarsz? Mi a te gondolatod? Hogy is ezt a találkozó helyet, ezt a kutat, ezt a szép termet, templomot te most fölhasználod? Hát legyünk így kíváncsiak, hogy mit mond nekünk. Én is így jövök. Mert az evangelizációs hét a lelkipásztortság, aki hirdeti az igét, nem hagyja szárazon. Nagyon sokszor átéltem már, hogy engem újított meg, lehet, hogy a testvéreket nem, akik ott voltak. De nagyon imádkozunk, hogy igen. Hogy hadd végezze el ő, amit végezni akar bennünk. Úgyhogy legyen ma este ez a házi feladatunk, hogy otthon imádkozzuk el azt azért az estében, hogy Uram, én is kész vagyok arra a találkozásra, amit te elkészítettél most és itt. És mondd nekem is, amit te mondani akarsz. Csendesedjünk el imádságra. Nagy hála van a szívemben, Úr Jézus Krisztus, mert nem csak, hogy hirdethetem a te igédet, hanem nagyon sokaknak az élete mutatja, hogy valóság a te igéd. Olyan nagy dolog, hogy körülöttünk ott élnek emberek, akiket 5 éve, 2 éve, tavaly, vagy akár idén szabadítottál meg, vagy 10 éve, 20 éve. Te megszabadítottál bennünket 2000 éve, ott a kereszten. De hogy ez a mi életünkben lüktető valósággá lett, köszönjük neked, és arra kérünk, hogy hirdettesd az igédet most egész héten át. Hozz bennünket olyan állapotba, hogy merjünk igazán átfigyelni. Te tudod személyesen elmondani, amit akarsz. Bárhol tart most az életünk. És köszönjük neked, hogy amit régen cselekedtél, azt megcselekszed ma is. Hogy ugyanúgy keresed az életeket, és ugyanúgy meggyógyítod, megszabadítod, megtisztítod, megújítod a te kegyelmedből. Dicsőség legyen ezért neked. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Amen.